10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A következő években 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az előregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. Az országgyűlés döntése nyomán néhány ügyet év végéig még el lehet intézni a régi könyvformátumú személyi igazolványokkal, amelyek cseréje tovább folytatódik, közölte a belügyminisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint a régi igazolvány használható lesz még a magyar államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. A belügyminisztérium továbbra is kéri az érintetteket, hogy gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül is megtehetnek. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes, hívta fel a figyelmet a szaktárca. Az asszály lesz az egyik fő témája a 35. Farmer Expo nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításnak, amit augusztus 27-e és 29-e között rendeznek meg Debrecenben, ezt mondta Vaszkó László vásárigazgató sajtótájékoztatón. A szakember kiemelte, ez az egyetlen olyan magyarországi Agrár Expo, amely megszakítás nélkül működik az országban. Minden évben más állt a rendezvény fókuszában, a legelsőn a földek helyzetéről beszéltek, míg ma már az éghajlatváltozás hatásaira kell választ találni. Most az aszály okoz komoly gondokat nem csak a mezőgazdaságban, hanem a takarmányozásban is. A vásárigazgató ismertette, Magyarországon a víz 75%-a a Dunántúlon keletkezik, míg annak a felhasználására váró területek nagy része az Alföldön található. Ezért is tér ki az Expo szakmai programja arra, hogy az aszály okozta helyzeten hogyan lehetne segíteni, mely növényeket lenne érdemes termeszteni, milyen technológiákat kellene alkalmazni. Emellett kiemelten fontos téma lesz a sertés ágazat helyzete, az afrikai sertéspestis miatt állatbemutatót ezen fajokból nem tartanak, de egy fórumon egyeztetnek a lehetséges megoldásokról.
Az időjárásról.
Szerdán sok napsütésre számíthatunk, a derült vagy felhőtlen égbolt mellett csapadék nem lesz. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 31 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Mindig te voltál az egyetlen, amit magamban szerettem. Más nem szólt rám, hogy a kis hibákon is kell néha nevetnem. Kivinné velem a terreim, ha te nem lennél, és a terveim mind ott maradnak az asztalon. Te adsz erőt egy rossz napon. Hányszor mondtam, hogy velem csak baj lesz, hogy hosszú az út az én szívemhez is. Hányszor volt, hogy csak néztem csendben, de hogy gyengének láss inkább. Nem beszéltem, csak te maradtál mellettem. Ha baj volt velem, én ellöktelek volna, de te fogtad a kezem. Te látod bennem azt, amit már más nem, más nem. Csak te maradtál mellettem, ha baj volt velem, én elöktelek volna, de te fogtad a kezem. Te látod bennem azt, amit már más nem, más nem. Én benned hiszek, a sötét van, mikor eltévednék a pokolban. Te megtalálsz, amikor út közben elveszítem önmagam. Mondd, kivinné velem a terheim, ha te nem lennél, és a terveim mind ott maradnak az asztalon. De te adsz erőt egy rossz napon. Hányszor ígértem, hogy velem más lesz te? Hányszor mondtad, hogy mennyire féltesz? És hányszor néztünk már a sor szemébe, mikor más már rég lelépne? Csak te maradtál mellettem, ha baj volt velem.
Köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő riporter Béli Katalin vagyok. Szeptembertől újra indul a Mesefa iskola a Nyíregyházi Sóstói Falu Múzeumban. Itt támogató közösségben új szemléletet és használható tudást szerezhet az, aki kedveli a meséket. A képzés egyik oktatója a miskolci Zámborszki Eszter. Kérem, ismerkedjenek meg vele.
Mindig készülök minden megmutatkozásra, nagy gonddal és odafigyeléssel, mert azt gondolom, hogy a mese, a mesemondás megérdemli azt, és természetesen a közönség is megérdemli azt, hogy egy kerek egészet kapjon, és ehhez a külcsíny is hozzátartozik, de sokkal fontosabb a belbecs, és én arra sokkal inkább fordítok figyelmet, hogy az előadásaim, a mesemondásaim, az oktatás, vagy bármely más olyan téma, ami ezzel kapcsolatos, azok minőségiek legyenek, akár néprajzilag, akár szakmai szemmel alátámasztottak legyenek mindig, és ez nyilvánvalóan sok felkészülést, utánajárást, kutatást, tanulást igényel.
Bizonyára, hogy nem erre a szakmára készültél. Már elmondtad itt, mielőtt bekapcsoltuk a felvevőt, hogy édesanyád óvónő volt, tehát azért már itt ez a szemlélet, a gyerekek iránti szemlélet, a mesék iránti szemlélet beléd ívódhatott, de hát milyen kacskaringók után jutottál a meséhez, az előadó művészethez?
Ez egyébként olyan érdekes, mert a saját életutam, ugye most már 50 leszek az évben, és ilyenkor az ember így számot vet, hogy mi minden történt eddig, mi történhet még, és az, amiben most van, ahhoz milyen út vezetett. És én arra jutottam, hogy az embernek van valamilyen hivatása, és egy jó darabig azt kutatja, hogy mi végre, vagy legalábbis én azt kutattam, hogy mi végre születtem a világra, és mi az a mód, amivel ezt megmutathatom, és akár milyen sziklák, meg kacskaringók is kerülnek az ember útjába, vagy térítik el élethelyzetek, mégis visszaterelődik oda, ami a szíve vágya. És hogy ez, és hogy ne legyek ennyire virágnyelven beszélő, elmondok hozzá egy konkrét gondolatsort is az én életutamról, mert hogy én azt gondoltam, még mikor általános iskolás voltam, hogy színésznek születtem. És ez volt a vágyam, hogy színészként működjek, és nem az volt ezzel kapcsolatban az elhivatás, hogy én saját magamat mutogassam, hanem sokkal inkább az, hogy a nagyon szép irodalmi szövegeken, verseken, színdarabokon keresztül tanítsak, vagy olyan információt és tudást adjak át a közönségnek, ami szerintem nagyon fontos. Aztán nem lett belőlem színész, de amikor várandós lettem, akkor nagyon erőteljesen visszajött az életembe a mese. És miért mondom azt, hogy visszajött, és itt utalok vissza arra, ahogyan kérdeztél is, nekem nagymamám rengeteget mesélt a konyhában, dagasztás közben, Eszterkém így csinált, úgy csinált, és közben mondott családi történeteket. Nagyapám rengeteg mesét mondott, így amikor kicsi gyerek voltam, akkor ott éltünk náluk egy darabig, és akkor mindig bebújtam nagyapa mellé az ágyba reggel, és ő mesélt nekem mindenféle meséket. Aztán ugye anyukám óvónőként nagyon sokat olvasott, és addig mese hallgató voltam. És most már azt is tudom, hogy abból lehet jó mesemondó, aki jó mesehallgató volt valamikor. Magába szívta ezeket a történeteket, aztán mesemondóvá akkor váltam, amikor először a saját gyerekeimnek, bár már magzati korban, tehát várandósként elkezdtem mesélni, és éreztem, hogy ez mennyire fontos, mennyire jó, és elkezdtem tanulni a mesemondásról, pedagógiáról, meseterápiáról, és aztán a hagyományos népi mesemondás az, ami az én utam lett igazán. Természetesen gyerekek körében, akár tanodában, akár óvodában a mesepedagógiának, illetve a pedagógiának, drámapedagógiának, táncpedagógiának az elemeit is ötvözöm, de akkor vagyok igazán elememben, amikor, és idézőjelbe teszem, csak mesélek. És természetesen most már eljutottam, nem természetesen, de eljutottam odáig, hogy most már képzéseket is tartunk, mert azt gondolom, hogy ezt a tudást fontos minőségben továbbadni.
A táncolást is aktívan gyakoroltad?
Ez így van. Táncos is voltam, legalább 20 évig tanítottam is, és ennek a lenyomatai ott vannak különben a mesetorna foglalkozásaimon, hiszen egy módszert fejlesztettem ki az elmúlt 10 pár évben, ahol a élőszavas mesemondás, hagyományos élőszavas mesemondás és a mozgásnak, a táncelőkészítő gimnasztikának az elemei házasodtak össze. Így azt látom, hogy ez nagyon fontos a mai gyerekek életében, mert ugye látjuk jól mindenki, akár merre nézünk, akár milyen cikket olvasunk, vagy ha csak egymással beszélgetünk laikusként, akkor is látjuk, hogy az új generációnak mekkora nehézséget okoz a digitalizáció, az, hogy körbe vagyunk véve képekkel, folyamatosan mozgó, vibráló eszközökkel, és ez akarva, akaratlanul bekerül már a kicsi gyerekeknek a kezébe is, amiről több kutatás bebizonyította már most, hogy milyen káros. Nem tudnak úgy figyelni, nem tudnak olyan hosszú ideig összpontosítani a gyerekek, sokkal kevésbé ügyes a kezük, a mozgásuk, mozgásfejlődésük elmarad a régebbi gyerekekhez képest, és ez köszönhető annak, hogy sokat ülnek képernyő előtt, keveset beszélgetnek egymással, a szüleikkel, és a mesetorna alkalmat teremt arra, hogy az élőszavas mesemondás, mint csodálatos módszer akár a pedagógus kezében is, és az azt követő mozgástevékenység ezeket a hát mondhatom azt, hogy lemaradásokat, ezeket tudja építeni, vagy kiküszöbölni azokat az elmaradásokat, amelyek megtörténnek sajnos a digitalizált világ hatására a gyerekekkel.
Én biztos vagyok benne, hogy ők jól veszik a lapot.
Nagyon jól veszik, és játszunk. Tulajdonképpen ők nem veszik észre, hogy fejlődnek, és nem annyira komplex és összetett mozgások ezek, mint a komplex mozgásfejlesztés során, tehát hogy ez nem erről szól, és nem is egy testnevelés óra, hanem sokkal inkább, mivel óvodásoknak terveztem, sokkal inkább a hempergés, kúszás, mászás, négykézlábazás, egymással kapcsolódás, keresztező mozgásoknak, a saját testünknek a megismerésének a mozgásait, vagy olyan mozgásokat építek be, ami ezt segíti, de a mozgáson keresztül a mese megértése is megérkezik, és újra alkotjuk, de olyan értelemben újra alkotjuk, hogy újra éljük, újra játsszuk a mesét mozgáson keresztül, és ezt nagyon-nagyon szokták szeretni a gyerekek. Kapcsolunk hozzá mondókákat, dalocskákat, ritmizáljuk, nem dramatizálás, ami ugye már egy meglévő forma, hanem egy egészen új módszer, és azt látom, hogy nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, és Jártam eddig is óvodás csoportokhoz, de most egyre többen igénylik, és nagy szeretettel mutatom meg az óvónéniknek is, hogy a mindennapos munkájuk során is tudják használni.
Hát ez volt eddig az oktatás része a tevékenységednek. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy honnan szerzed a mesék alapanyagát. Hát amikor az ember leül a gyereke unokája mellé, megkérdezi, hogy könyvből meséljek, vagy magamtól, akkor a gyerek azt fogja mondani, hogy magadtól, és akkor én igen nagyon bajba vagyok. Honnan származik az alap a klasszikus meseirodalomból? Mert azért te, ha valahova elmész, mert nem csak óvodásokhoz jársz, szilveszterkor például pajzán meséket mesélsz a közönségnek, tehát generációknak tudsz mesélni. Honnan az alapanyag?
Nagyon figyelek arra, és figyelünk arra, és hogy még egy kicsit az oktatáshoz visszacsatoljak, hogy ugye a mesetorna az az egyik ág, de van egy mesefa iskola névre hallgató képzésünk, amit Pintér Zsolt kollégámmal hoztunk létre, és ott konkrétan mesemondást oktatunk felnőtteknek, és ott is az a metodika, amit mi magunk is használunk a mese gyűjtés és tanulás és előadás során, hogy néprajzilag hiteles gyűjtésekből vesszük a meséket, és igyekszünk minél több változatot felkutatni, és egy mesemondó nem szóról szóra tanul meg egy történetet egy könyvből, de nyilván, mivel manapság már az a fajta szóbeliség elveszett, ami régen volt, mi magunk is sokszor könyvekből tanuljuk a meséket, és a könyvekből kiszabadítjuk őket, és visszaengedjük a szájhagyományba. Pontosan azért, mert több változatot kutatunk fel, ezért nagyon sokszor egy újabb változat alakul, talán egy saját változat is adott esetben, és mivel élőszóban történik, soha nem ismételjük meg, talán a történetváz ugyanaz, de hogy kétszer ugyanúgy nem mondunk el egy történetet, és a mesefa iskola képzésein sokszor óvónéniket is oktatunk, nyilvánvalóan az ő számukra nem hosszú tündérmesék azok, amelyek a legkézzelfoghatóbbak és a legjobban használhatóak, hanem rövidebb gyerekeknek szóló történetek, de nekik is azt tanítjuk, hogy hogyan lehet könnyedén a mese szüzséjét, a történetvázát memorizálni, és utána élőszóban a saját szavainkkal a mese rendjének megfelelően felöltöztetni azt a történetet úgy, hogy az színes és tényleg hallgatóságra szabott legyen.
A meséknél probléma szokott lenni az, hogy archaikus szavakkal van tele, olyan fogalmakkal, amiket egy mai gyerek, vagy akár egy felnőtt is nehezen ért. Ezt hogy ugorjátok meg, ezt a problémát?
Azt szoktuk mondani, hogy az archaikus szavakat kigyomlálni egy szövegből
nem szabad.
Majdnem azt mondtam, hogy bűn,
igen,
de nem szabad, mert akkor nem marad meg az utókornak. És különösen a magyar nyelv annyira gyönyörűen képekben fogalmaz, hogy azt feltétlenül fontos megőrizni a következő generációknak. Ha egy-egy szó nem ismert, mert mondjuk már nincsenek olyan tárgyak a köztudatban, nem használjuk őket, akkor sem szabad kigyomlálni, hanem mesemondóként, a mesemondásba ágyazva megmagyarázni. Na nyilván nem egy definíciót adni róla, hanem úgy körülírni, hogy az mindenki számára érthető legyen. Nagyon sokszor egyébként mesemondóként rá is kérdezünk, hogy hát tudod-e, hogy mi az a véka? És hogyha a gyerek van, hogy tudja, vagy van, hogy ad rá valamilyen választ. Ha jó, akkor jó, örülünk. Ha nem azt mondja, ami az valójában, akkor pedig elmagyarázunk, hogy mit csináljunk a VK-ban, mit tettek bele azokban a régi időkben, mire használták azokban a régi időkben, és akkor a gyerekeknek a szókincse is, és egyébként nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek a szókincse is gyarapodik. Hát vannak a mesékben olyan állandó szófordulatok, amit szintén nem biztos, hogy ismerünk. Például annyi gyereke volt, mint a rosta lika. Tudjuk-e, hogy mi az a rosta, meg tudjuk-e, hogy mi az, hogy lika? Annak ellenére, hogy lehet, hogy így pontosan nem tudjuk, mégis a szövegkörnyezetből tudjuk, hogy mire gondol a mesemondó, de ugyanakkor érdemes ezeket el is mondani. Pontosan ezért elindítottuk útjára az élő szótár mini videó sorozatot a Világszárnya Magyar Népmese Mondó Szövetségnek a keretein belül, és ott ezeket a népmesékben fellelhető régies, idegen, nem közismert szavakat próbáljuk meg elmagyarázni nagyon röviden, hogy újra be tudjon épülni a szövegeinkbe, a beszédünkbe.
Hát tulajdonképpen ezek a szófordulatok, vagy nyelvi fordulatok, ezek a néplelket is átörökítik, tehát a magyar nép lelkét is átörökítik, ezért nagyon fontos, hogy ezeket megőrizzük. Vajon a te, vagy a környezeted, munkatársaid körében van-e még gyűjtés élő adatközlőktől, vagy csak irodalomból dolgoztok? Vannak-e még élő adatközlők, akik olyan mesét tudnak mondani, amit mondjuk te még nem hallottál? Akkor így teszem fel a kérdést.
Van. Egyre kevesebb adatközlő él már. Ugye adatközlőnek azokat a mesemondókat nevezzük, akik még hagyományos módon tanulták a mesemondást, tehát szájhagyomány útján, nem könyvből tanulták, mint ahogy mi, hanem szájhagyomány útján tanulták a meséket. Hát a Hideg Anna néni ördöngős füzesről idén lesz 90 éves. Ő még, a drága lelkem, él, aktív, még fesztiválokra jár.
Ez Erdély?
Erdély, igen. Tőle nem olyan régen, talán 2 évvel ezelőtt jelent meg a Magyar Zoltán gondozásában a teljes életművének a kötete, minden meséje benne van ebben a kötetben, tehát meg tud maradni az utókor számára, de vannak olyan mesék, amit én is mondok már, amit Anna nénitől úgy tanultam, hogy hallás után. Úgyhogy van erre lehetőség, egyre kevesebb. Még mindig keresik Erdély kicsi falvaiban azokat az idős embereket, akik mesét mondanak. Ugye Felvidéken Csipkés Vilmos bácsi, akit nem olyan régen találtak meg, és ő is sajnos már eltávozott közülünk, de a fia tovább viszi ezt a hagyományt, és nagyon érdekes az, hogy a fia mindaddig, amíg az öreg Vili bácsi élt, addig nem mesélt. Ahogy meghalt a Vili bácsi, akkor kezdett a kis Vilmos mesélni azokat a meséket, amiket az édesapjától hallott és tanult.
Hát érezte, hogy tovább kell vinni.
Igen.
A magyar meseirodalom könyvekben hogyan tükröződik vissza egy fantasztikusan gazdag világot? Azt hiszem, hogy a mi népdalaink, népmeséink a világot tekintve is egy akkora kincset jelentenek, de vajon az irodalom leképezi ezt kellőképpen, vagy nem? Hogy érzed?
Ugye egyre több mese válogatás jelenik meg. Vannak közötte nagyon jók, és vannak közötte nagyon-nagyon megtépázott szövegek. Nagyon fontos az, szerintem, hogy mindig hiteles, tiszta forrásból merítkezzünk. Én nekem még mindig meggyőződésem, hogy azok a régi-régi mesekönyvek, amiből még anyukám nekem is mesélt, nekem még mindig azok a legjobbak. Az újabb kiadványok is nagyrészt azon alapulnak, arra épülnek, abból válogatnak. Sokan azokat a történeteket szó szerint közlik, van, amelyik átszerkeszti. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy tiszta forrásból merítkezzünk, fontos úgy választani a könyvesboltokban is, vagy akár könyvtárakban is mesekönyveket, amik nem túl illusztráltak, a szövegen van a hangsúly, hiszen hogyha egy túl illusztrált könyvet vásárolunk, hogyha minőségű az illusztráció, az jó lehet a gyermeknek, csak akkor az nem a mese hangsúlyos, hanem a képeskönyv nézegetős hangsúlyos. Én ezt szoktam mondani. Tehát, hogyha azon van a hangsúly, hogy a történetet adjam át a gyereknek, akkor az illusztráció másodlagos. Nyilván nehéz eladni egy olyan mesekönyvet, amiben nincs illusztráció, ezt tudjuk, de hogy fontos az, hogy a szöveghangsúly legyen, az legyen az értékes része a könyvnek.
Na ez, ami nagyon nehéz, egészen friss tapasztalatom van, keresztlányom pici gyerekeinek meséltem, mindig azt mondták, hogy gyere közelebb, hogy lássam a képet. Tehát ők már annyira vizualitásra vannak hangolva, hogy ez lehet nagyon nehéz, hogy a szöveget, annak az értelmét átfigyem.
Igen, még azt lehet, és nyilván ezeknél a könyveknél, amiben nincs túl sok illusztráció, csak egy-egy kép, mondjuk a mesehősről, vagy egy helyszínről, akkor meg lehet azt tenni, hogy a gyermek nézi azt az egy képet, és akkor, hogyha a szülőnek van arra energiája, hogy előtte végigolvasta a mesét, és utána élőszóban visszaadja, vagy hogyha nem annyira hosszú a mese, hogy csak mondjuk egy oldal, és akkor nézi a gyermek a könyvet, és azt az egy oldalt olvassa úgy, hogy össze vannak bújva, és együtt nézik a könyvet, az is egy szerintem nagyszerű dolog. Egyrészt a szülő-gyermek kapcsolatát, vagy a nagyszülő-gyermek kapcsolatát végtelenül tudja erősíteni az, hogy együtt nézegetik a könyvet, együtt olvasnak belőle, sőt, az olvasóvá nevelésnek is egy alapja tud lenni, hogy együtt olvasunk. Én szerintem ez is a helyén való. Én azokra a könyvekre gondolok, aminek két oldal illusztráció, és az illusztrációba valahol elrejtve két sornyi a meseszöveg, ami nem értelmezhető utána.
Igen. Na hát most itt jön ugye a szülő felelőssége, hogy mit tesz a gyerek elé, azt már nyilván nem tudom ellenőrizni, hogy az óvodában mit kap, reméljük, hogy jót kap minden óvodában, de hát például, amikor az én fiam kicsi volt, a Grimm meséket én olvasás közben cenzúráztam, mert hogy azért abban olyan félelmetes dolgok voltak, és azért a magyar népmesékben is vannak ijesztő dolgok. Ezt hogy lehet megugrani?
Azt szoktuk mondani, hogy nem kell kivenni a mesékből a szörnyűségeket, vagy a horrorisztikus részeket. Gondolok itt ilyenre, ezt sokszor felhozzák példaként, hogy fú, hát ott felvágja a farkasnak a hasát, és akkor az szegény gyerek hogy fog félni tőle, hát akkor azt nem szabad beletenni, vagy például nagyon sok tündérmesében kinyomja a szemét, levágja a kezét, lábát, tehát hogy vannak ilyen darabolós részek. Azért nem szabad kivenni, mert hogy a mese, különösen egy tündérmese, ugye addig nem ér véget, míg minden a helyére nem kerül, míg a hős a károkozást, a hiányt helyre nem állítja. És úgy tud kerek egész lenni a történet, hogyha az a károkozás, az a hiány megjelenik, és leírja a történet. És végig is megy rajta, és a végén ott van a katarzis. Egy ilyen levágta a fejét történetnél, mondjuk nem a sárkány fejéről beszélek, de mondjuk van olyan, hogy mondjuk a hősnek vágja le a fejét, például a sárkány, vagy valamelyik gonosztevő, ott fog egy olyan feloldozás jönni, hogy jön a forrasztó fűvel a segítő, megforrasztja, vagy beleesik a csoda erejű sárral teli kútba, és ott kinő keze, lába, visszajön a szemevilága, és 7-szer tesz szebb és erősebb lesz, mint annak előtte volt. Mit tanít ez? Hogyha az embernek vannak nehézségei az életben, és azt megugorja, akár a segítők által, akár a saját erejéből, azzal ő sokkal erősebb lesz a későbbiek folyamán. Tehát ezek nem elhagyható momentumok, sem a meséből, sem a saját életünkből, úgyhogy nagyon fontos az, hogy ezeket ne gyomláljuk ki, pláne ne legyen az Piroska és a farkas. Olvastam olyan befejezést, hogy azt írta, hogy hát nem akarta ugye megölni a farkast, meg bedobni a vízbe, meg hát milyen már az, hogy ne legyen agresszív a gyerek, ezért bezárták a szekrénybe a mesében a farkast, és akkor azt mondom, hogy átgondolta az a szerkesztő, hogy mit ír le? Tehát onnantól fogva tuti, hogy félni fog az a gyerek a saját szekrényétől, mert ott van benne a farkas. Tehát ilyet nem szabad. Nem véletlen az, hogy az évezredek során hogyan kristályosodott ki egy-egy történet. Tehát az úgy van jól, ahogy van.
Hát a Csipke Józsikáról ne is beszéljünk, de ezt a vonalat most te hozzuk be. Vannak-e gyerekmesék és felnőtt mesék? Szerinted?
Olyan értelemben, hogyha a mai korra vonatkoztatom, akkor igen. Van az, hogy inkább gyerekeknek most mondok egy történetet, inkább kisgyerekeknek mondok, nagyobb gyerekeknek mondok, vagy felnőtteknek. Nyilván a pikáns pajzán történeteket nem fogom óvodában mondani, ez egyértelmű, nem kérdés. A sokkal inkább egy felnőtt műfaj mesekocsmába való, ugye Miskolcon is már 6. éve havonta vannak mesekocsma alkalmak, amire én nagyon büszke vagyok egyébként, hogy havonta 30-40 ember, felnőtt ember eljön mesét hallgatni. És igen, vannak olyan történetek, amik inkább óvodába valók, az állatmesék, a formulamesék, amelyek sokkal könnyebben megérthetők a gyerekek számára, és a nagyobb hosszú tündérmeséket pedig már nagyobb gyerekeknek szoktuk mondani, pontosan a hossza, az összetettsége miatt. De a hagyományban nem így volt. Tehát ott egyrészt felnőtt mesélt felnőttnek, nem volt gyerek műfaja mese, ha gyerek ott volt, és meghallgatta, akkor hallotta, és aztán persze a dajkák mondtak ölbéli játékokat, kicsi mondókákat, verses meséket, rövidebb meséket a gyerekeknek, de alapvetően nem a gyerekeknek szóltak ezek a történetek, ezek a mesék. Aztán az idő során nyilván alakult és változott, de hogy ezt jó tudni így a néprajzból.
Arra kértelek, amikor megbeszéltük ezt a találkozást, hogy hozzál nekünk egy mesét, egy rövidet. Lehet?
Na hát akkor egy állatmesét hozok. Mert hogy volt, hol nem volt, valamikor, igen, nagyon régen, a róka meg a farkas azok igen nagy barátságban éltek. Fenn voltak az erdőben, na de igen nagy hideg tél volt. Nagy hó volt, nem találtak élelmet maguknak sehol sem. Na aztán a ravaszdi róka egyet gondolt, egy nagy teli holdas éjszakán, már olyan éhes volt, ide figyeljetek, hogy a bordáik kivoltak, csak úgy korgott a gyomra az éhesség, te bordáin, ide figyeljetek, zongorázni lehetett volna, úgy le volt soványodva a nagy téli hidegbe. Na gondolta magába, éjszaka a leple alatt lemegy a városba, hát a tanár magának valami fogára való élelmet. Na, ment, degélt, kopogtatott jobbra-balra, hát sehol nem talált semmifélét. Há, mondja magába, mennek már ezek a városi emberek, ezek is csak éheznek. Aztán fogta magát, azt elment a kicsi faluba, a falusi embernek csak van tyúkja, meg valami baromfia az udvarba. Jaj, de ezek a mai világok, hát nem tartanak már semmiféle jószágot a ház körül. Szerencsétlen róka, ide figyeljetek, olyan éhesen kóborolt ott a faluba, a egyik házról a másikra, mint annak előtte volt. Na, nagy szontyolodva, orrát lógatva gondolta magába, hát akkor megy visszafelé, hát ha az erdőn talál legalább valami kis csigaházat, amit elropogtathat. De hát meglátott a kutat. Gondolta magában, már enni nem elhetett, akkor legalább iszik valamit. Belenéz a kútba. Jaj, uram, teremtőm, ide figyeljetek! Hát meglátott benne egy nagy hatalmas kerek sajtot. Azt mondja magába, ha ezek az emberek ide dugdosták ezt a sajtot, de én megtaláltam. Hát nem hiába mondják rólam, hogy én milyen ravasz róka vagyok. Na, hát hogyan szedjem ki azt a nagy kerek sajtot abból a kútból? Hát ugye a kútnak a káváján ott volt a veder, hát gondolta magából szépen leereszkedik, jól befalatozik belőle, úgy is volt. Fogta, leeresztette magát a kútba azon a vederen keresztül. Na de mikor leért a kútba? Amit tanált a kútba? A vízen kívül semmit se. Nézett fel az égre, látta a nagy kerek hódat, nézett le a kútba a vízbe, s látta, hogy az a sajt, a nem is sajt, csak a holdnak a tükörképe, nem hiába mondjuk, hogy sajtból van a hold. Na, azt látta, jaj, uram, teremtőm, fogta a fejét a róka, mit tegyél most, hogy kászálódjál ki ebből a nagy mély útból, hát itt fogok éjjel pusztulni. Na, hát szomorkodott, na, de mindeközben mondtam még a legelején, hogy ott volt ugye a farkas, az is éhes volt. Gondolta magába, hát lemegy már a faluba, hát ha talál magának valamit, hát épp úgy járt, mint a róka, nem volt se tyúk, se kocsa, se liba, semmi. Na hát, na szomorkodva indult hazafelé, visszafelé az erdőre, s hallja a kútba, hogy valami motoszkál. Na, gondolja magába, ha-ha, de jó, hát lehet, hogy ott van valami, ami az ő fogára való, belekukint a kútba, ha meglátja ott a róka komát. Na, róka barátom, te! Ha mit keresel ott a kútba? És akkor észrevette ő is a sajtot. Jaj, te! Ha megtanáltad azt a sajtot? Jaj, de jó volna nekem is belőle legalább egy pár falat. Na, akkor a ravaszdinak eszébe jutott, hogy fog kimászni a slamasztikából. Azt mondta egyből a farkasnak, jaj, farkas, ide figyelj, megtanáltam itt ezt a sajtot. Kettő volt belőle, az egyiket már felfaltam, az ember dughatta ide. Ide figyelj! Én neked adom a másikat. Csak figyelj, ott van a kút káváján egy másik veder, abba üljél bele szépen azzal, te leereszkedel, én felmegyek, azt akkor te megeheted a másik sajtot. Jaj, te kedves vagy, hát nem hiába vagy nekem ilyen jó barátom, te róka. Na, úgy volt. Fogta farkas le a kútba, a róka felfelé, jaj, iszkiri szaladt el, ahogy csak tudott. Na de a farkas mit tanált a kútnak a mélyén? Semmit. Jaj, rászedett a róka, várjál, ha egyszer elkaplak. Jaj, ott vonyított fel a nagy teli holdra, ahogy bírt, azt arra nagy vonyítását az emberek kimentek a kúthoz. Mi történhetett? Meglátták a farkast a kútnak a mélyén. Jaj, jöttek kapával, kaszával, húzták ki a farkast, ütötték, vágták volna. Ha a farkas elég ügyes, s elég éhes nem lett volna, hogy szaladjon, ahogy bírt, az emberek csak kergették. Na hát azótától fogva a farkas egyáltalán nyában nincs jó barátságban a rókával, az emberek meg bottal üthették a nyomát. Na hát, hogy azóta jól laktak-e, én nem tudom, de az asszonyok meg az emberek a kapátkaszát visszatették a helyükre, s vizet húztak a kútból, s azóta is a farkas meg a róka a teli holdra zvonyít, azt igen nagyon nem szeretik, nem akarják a tükörképét látni. Na hát ez így volt, mese volt. Füle, farka, benne volt.
Nagyon szépen köszönöm. Egy személyes közönség voltam, de remélem, hogy nagyon sokan hallgattak téged. Zamborszky Eszter mesemondó volt a vendégünk. Örülök, hogy eljöttél, gyere máskor is.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, szeptembertől újraindul a Mesefa iskola a nyíregyházi Sóstói Falumúzeumban. Ennek egyik oktatója a miskolci Zamborszky Eszter. Vele beszélgettünk az iménti percekben. Megköszöni megtisztelő figyelmüket a Portré műsor szerkesztő riportere Béli Katalin.
Köztünk élnek. Az Európa Rádió Portré műsorát hallották. Thank you.
történet, a két szemed megigézett. Miért hagytuk, hogy így legyen, a sors akarta vagy a véletlen?
Műsorunkat ma 18 órától megismételjük.
Holnap reggel kivasalt lesz minden gyűrött túl. Igen, elhervadt virág, mint egy frissen szedett új. Holnap reggel a hadsereg mit rám engedtél, már teljes visszavonulót fúj. De holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok. Tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek, vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatunk. se paplan alatt pihen, a hűvös világ vége hangulat. Holnap reggel már fehér zászlót lenget, minden győztesnek hit alakulat. De holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak száramlatok. Holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak száramlatok. Tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak száramlatok. Holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok.
Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.
Ez ugye végszó, már látom, hogy én ergőszerű valami felhőn állsz, neki undrom is. Amikor zuhanok, elkapod a lábam, tartod a kötelet, én meg a ruhád. Ha maradok, valahol elveszek a földön egyedül, de hogy a másszak oda fel hozzá. Hagyom az első sort, nézzék talán, rájönnek, alszanak, és erről szól a szép mutatvány. Nagy zaj csapunk, mikor a felhőt kihúzom a kalapból. Felszáll a tükön, és a kalapunk látszik alulról. Amikor zuhanok el, kapod a lábam, tartod a köteled, én meg a ruhád. Ha maradok, valahol elveszek a földön egyedül, de hogy a másszak oda fel hozzá.
Rambo.
értékek hullámhosszán. Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon. Reklámot hallottak.